Evangéliumából szeretném felolvasni a jól ismert történetet, Jézus születését. Tehát Lukács evangélium a második fejezetéből, az első verstől olvasom, így hangzik az ige. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka anyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el, egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan történt mindaz, amiről üzen nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amely erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogy ő megüzente nekik. Ez egy nagyon jól ismert történet, nagyon sokszor hallottuk, halljuk a mindennapokban, és valahogy mégis úgy van vele az ember, hogy amikor halljuk és olvassuk Istennek az igéjét, az mindig újat tud hozni a számunkra. Mindig újat és újat, és az újnak mindig hírértéke van, híre van. Érdekes fogalom, van az információ elméletben egy olyan kifejezés, hogy mikor nagyobb valaminek a hírértéke. És azt mondják erre a tudósok, hogy minél kisebb egy esemény bekövetkezésének a valószínűsége, annál nagyobb a hírértéke. Tehát ha nem vártunk valamit, ha nem várunk valamit, és az bekövetkezik, az mindig óriási erővel hat. És hadd mondjam azt, hogy ebben a történetben tulajdonképpen egy olyan dologról olvasunk, és egy olyan örömöt mond nekünk az ige, amiről azért tudtak az emberek. Tudtak a tudósok, tudtak az átlag emberek, hiszen Józsefnek, Máriának előtte az angyal már elmondja ezt az üzenetet, és mégis azt lehet mondani, hogy ennek a hír értéke páratlan, egyszeri és visszafordíthatatlan. Azért, mert megváltó született nekünk erre a világra. És ez egy óriási öröm, hogy ezt mondhatjuk, hogy ő a megváltó. És ha már itt az előbb említettem ezt a kifejezést, hogy hír, akkor biztosan tudják a testvérek, hogy a hírnek öt jellemző vonása van. Mégpedig ez az öt jellemző vonás, hogy ki, mit, mikor, hol, miért és hogyan csinált. Nem fogom elmondani, de van ennek egy latin kiindulási alapja, mint nagyon sok mindennek, latin és görög, hogy már a latin bölcsek, törvényhozók is erre a kérdésre kellett, hogy válaszoljanak. És ezt az angol meg az amerikai sajtó átvette, ezt a fajta gondolkodást. És ezt szeretném most nyomon követni, hogy nézzük végig, hogy miről van szó ebből a szempontból. Az első dolog a legfontosabb, hogy kicsoda. Hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Igaz? Mert erről olvasunk ki. Jézus Krisztus megváltó. Ő a szabadító. Ő a megmentő. Arról olvasunk itt az igében, hogy egy gyermek született, ez lesz a jele. Igaz, mi nagyon sokszor karácsonykor egy kisgyermeket ünneplünk, holott nagyon jól tudjuk, hogy ez a kisgyermek egy jel volt. Annak a jele, hogy megváltó, megmentő, szabadító született erre a világra. Olyan valaki, akinek a megjelenése páratlan, megismételhetetlen tény lesz, és megismételhetetlen tény volt. Megváltó született erre a világra. Mit tudunk az Úr Jézusról? Azt tudjuk, ahogy a János evangéliumában olvassuk, hogy János 1.14, az ige testé lett, közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az Úr Jézus Krisztus teljes volt kegyelemmel, és teljes volt igazsággal, hiszen ő maga az igazság, ő maga a szeretet. Ez hozta ebbe a világba, Istennek a szeretetét. Ahogy itt énekeltük is az egyik énekbe, hogy ő szeretett bennünket és szeret bennünket. Az Úr Jézus Krisztus maga a szeretet, és maga az igazság, maga a kegyelemnek a teljessége. És az, hogy szabadító, az pedig azt jelenti, hogy bátran lehet ő hozzámenni. Mert ő meg tud bennünket minden görcstől, minden félelemtől szabadítani. Hogy olvastuk itt? Mit mond a pásztoroknak az angyal? Hogy ne féljetek! Az emberi világban sokszor ki nem mondott dolog a félelem. Vagy az a fajta dolog, hogy valamitől belülről rettegünk, vagy reszketünk. Az ige is beszél félelemről, de amikor az ige félelemről beszél, akkor az Isten félelem szót használja, ami a reszketéssel együtt járó örömöt jelenti, hogy örülhetünk annak, hogy a megváltó Úr Jézus Krisztus megszületett. Aztán a következő kérdésünk az az, hogy mit? Mit hozott ebbe a világba Jézus Krisztus? Nagyon jól tudjuk, hogy ekkora császár Octavianus volt, akinek egyébként a mellékneve nem véletlen az, hogy fenséges, a békének a hírnöke. Azért is hívják Augustusnak, mert az Augustus név ezt jelenti, hogy fenséges, a béke hírnöke. Na de nagyon jól tudjuk, hogy hogyan történt ez. A világ legerősebb hadserege biztosította ezt a békét. Úgy volt béke, tényleg, Augustus idején béke volt a birodalomban, viszonylagos béke. Na de hogy lehet fenntartani egy birodalmat? Úgy, hogy nagyon erős, nagyon hatalmas hadsereg áll a háttérben, akik mindig mindenben ügyelnek arra, hogy a kormánynak az intézkedését mindenki betartsa. És ehhez kellett ez a hadsereg. És amikor a hadsereg megszűnt, akkor szétomlott az egész birodalom. És akkor születik egy gyermek, akinek a neve valóban a békének a hírnöke, ő valóban fenséges, és az ő hatalmának azt olvassuk, hogy nem lesz vége ebben a világon és a világon túl is. Az a kisgyermek, aki megszületett karácsonykor, az igazi békességet hozza el a szívben. Egyetlen egy feltétele van ennek, hogy az ember befogadja, saját magának mondhassa, hogy igen, az én megváltóm, az Úr Jézus Krisztus. Ő megszületett az én szívembe, mert csak akkor lesz béke. Csak akkor lesz belül az életemben, a családomban béke, ha ott az Úr Jézus Krisztus megszületik. Viszont ez örökké fog tartani, azt mondja az ige. A harmadik dolog, amiről itt az igénk beszél, az, hogy mikor történt mindez. 2000 évvel ezelőtt. Igaz, lehet vitatkozni, és a tudósok vitatkoznak is arról, hogy pontosan ez mikor történt. Cirénius volt a helytartó, van, aki Krisztus születése, már maga a név is furcsa, vagy az elnevezés előtre teszi Jézusnak a születését. Van, aki azt mondja, hogy Cirénius nem is akkor uralkodott, nem akkor volt helytartó. Vitatkozzanak a történészek, és vitatkozzanak a teológusok. Egy dolog biztos, hogy megszületett. És hadd mondjam azt, hogy amikor megszületik egy gyermek, akkor a valóság mindig felülírja a várakozást. Igaz, lehet a szerelemről álmodozni, de amikor valóságosan szerelmes az ember, akkor mégis többet kap, mint bármilyen álom legyen. És azt hiszem, így van ezzel, ez a történet is, hogy amikor Jézus megszületett, az fölülírta azt, hogy most mikor született meg. Vitatkozzunk ezen, ne vitatkozzunk. A lényeg az, hogy megszületett, és hadd mondjam azt, hogy a nagy csodák azok mindig csendben, alázatban és engedelmességben születnek. Ahogy az apja, igaz, nem a földi apja, hanem akit Józsefről tudunk, ismerjük ennek a hátterét, és az édesanyja Mária, aki megszülte őt, engedelmes volt. Amikor engedelmes vagyok, amikor alázatban növekszem, amikor ott van bennem a csend, a vágyódás az igazság megismerésére, akkor születnek mindig nagy csodák. És azok legtöbbször nem harsányok. Egy másik embernek a megérintése, megsegítése, akkor, amikor igazából szüksége van valamire, a megsimogatása. Én azt hiszem, hogy többet jelent minden ajándéknál. Nem lehet felülírni. Azt nem lehet kiváltani. Múltkor néztem egy ilyen műsort, hogy Angliában, akik több százezren kint vannak, és valamilyen kézilabda csapatot vagy mit alakítottak, nem is ez a lényeg, hanem úgy örültek annak, hogy Túró Rudi tehettek meg palacsintát. Mert ott nincs. Elmennek valamiért. De úgy örültek annak, hogy olyat tehettek, amihez itt egy átlag ember, egy gyermek, igaz, minden gyermek szereti a palacsintát, vagy a Túró Rudit is. A harmadik dolog, vagy a negyedik dolog az az, hogy hol született meg. Igaz, ezt nagyon jól tudtuk, nagyon jól tudják az írástudók is. Egy igét hadd olvassak el Mikeás könyvéből. Azt mondja Mikeás 5.1. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Az írástudók ezt tudták, hogy Jézusnak Betlehembe kell megszületnie. És érdekes az, hogy Mária és József nem azon gondolkodik, hogy hogyan ne oldja meg a feladatot. Ez a mi magyar rossz szokásunk sokszor, hogy azon gondolkodunk, hogy hogyan nem. Pedig azon kéne gondolkodni, azon kellene, hogy hogyan igen, hogyan oldjuk meg. Hogyan legyünk túl egy problémán, egy nehézségen, együtt, közösen, ha házasságban élünk. Ha családban, pedig akkor a családdal együtt. És azt látjuk, hogy Mária és József engedelmeskednek. Nagyon szép ebbe a történetbe az, hogy nem tudom mennyire tudják a testvérek, de kötelező volt elmenni erre az összeírásra, és akkor is kötelező volt elmenni, hogyha valaki beteg volt. Teljesen mindegy, hogy akár a halálos betegségén volt, akkor is kötelező volt ott, abban a városban, ahol született, vagy birtoka volt, részt venni. És hát egy nagyon-nagyon pórias oka van mindennek. Biztosan tudják a testvérek, bizony a pénz. Egész egyszerűen a császár nem szerelemből, nem szeretetből íratta össze az embereket, hanem azért, mert adófizető állampolgárok voltak. És mindenkit ott kellett összeírni, ahol született, vagy ahol a birtoka volt. És Mária és József engedelmeskedtek. Ugye azt lehet mondani, hogy sokszor a világi békességnek is megvan az ára. Amikor a világ akar valamit, akkor elvesz tőlünk valamit. Amikor Isten szeretne az életünkkel valamit, akkor nem elvesz, hanem ad. Mint ahogy adta Jézust. Egy dolgot kér, az életünket, a bűneinket, hogy azt vigyük oda, azt adjuk oda ő neki. Miért történt mindez? A következő kérdésünk. Azért jelent meg az Istennek a fia, hogy az ördögnek a munkáit lerontsa. ahogy olvassuk az Ézsaiás könyvébe, hogy a mi bűneinkért bűnhődött. A békességünknek a büntetését ő viselte el, ő hordozta el, őt sújtotta a mennyei atya. Miértünk? Azért, hogy nekünk ne kelljen a kárhozatra menni. Istennek a szeretete jelenik meg ebben is. Milyen nagy szeretet van abban, ha valaki az életét adja a másikért. Jézus Krisztus ezt tette. Ő az életét adta értünk, hogy mi higgyünk ő benne. Fogadjuk el. Azt olvassuk a János 3.16-ban, ismerjük nagyon jól ezt az igét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeretet. És Istennek a szeretete abban nyilatkozott meg, hogy odaadta az egyszülött fiát, mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Miértünk? A mi bűneinkért. Higgyünk ő benne. Miért? Azért, mert Isten mondta. És azt gondolom, hogy soha senki semmikor nem írhatja ezt felől. Bármit mondanak. Azért, mert a megváltónak a megszületése, az élete, az egész valósága pont arról beszél, hogy Isten szeretet, és Isten magához akar ölelni bennünket. A következő kérdésünk az, hogy hogyan? Érdekes, hogy magáról a születésről, vagy a születésnek a körülményeiről nem sokat olvasunk az igében, ahogyan láthattuk. Beszélnek arról megint írástudók, vagy bibliatudósok, hogy ez lehetett valamilyen nagy épület is, vendégfogadóház, lehetett egy magánépület, nagyon sokan voltak akkor, akik ugyanabban a városban mentek, erről vitatkoznak. Az biztos, hogy nem volt helyük a házban. És az is elég valószínű, amit én nem nagyon szoktam látni a különböző betlehemeken, de nézzék meg a testvérek, hogy legtöbbször a betlehemek azok valami érzelgős, gicses, bocsánat, a háttérben pedig nagyon sokszor valami pénzvágyó, hogy az emberek menjenek oda. Ez jelkép, pedig valójában nem erről van szó. Valószínű, a legvalószínűbb az, hogy ez az istálló egy olyan ballang, vagy ahhoz hasonló épület lehetett, ahol falba vágva volt ez a jászol. Ilyet nem szoktunk látni, mert talán nehéz is megoldani. Azért tették oda a gyermeket, hogy az állatoktól védve legyen. Én azt gondolom, nem is ez a hangsúlyos itt, hanem sokkal fontosabb annál, hogy ezek az emberek, akik itt voltak, azok nagyon egyszerű emberek voltak, igaz? Arról viszont beszél az ige, hogy a pásztoroknak hirdette Isten az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt. És amikor valami jó hír van, akkor az ember arra mindig odafigyel. Nem a rossz hírre, a jó hír mindig felülírja a rossz hírt. És ezt a jó hírt hirdetik itt az angyalok ezeknek a megbetett embereknek. A társadalomnak a szélén voltak ezek az emberek, lenézték őket, és hadd mondjam azt, hogy ezek a pásztorok legtöbbször szegény emberek voltak. Nem nagyon látunk gazdag pásztorokat. A valóság az, hogy ezek nagyon egyszerű, mindennapi, hétköznapi emberek voltak. És nekem ez nagyon fontos volt ebben az ige részben, ahogy újraolvastam, hogy Isten mindig a szívet nézi. Azt nézi, hogy milyen készséggel megyek oda ő hozzá. Hogy hogyan fordulok oda ő hozzá. És ezt nem kell túlcicomázni. Ehhez az egyszerűség, a nyíltság és az őszinteség a fontos. És aki őszintén keresi őt, mindig megtalálja. Azért, mert Isten ezért jött ebbe a világba. Hogy pontosan ezt keresse. És ennek az ige szakasznak az egyik legfontosabb része az, amit itt az igénk részletesen leír, hogy ne féljetek. Először is ezt mondja az angyal. Nem kell félni. Utána tovább megy, hogy nagy örömet hirdetek nektek. Nagyon nagy öröm a megváltó megszületése. Azért, mert olyan kérdést oldott meg, amit semmi mással nem lehet helyettesíteni ezen a világon. Az ember megmenekülése és a kárhozattól, a haláltól való félelme az egyedül Jézus Krisztus által oldódott meg. Nem lehet mással helyettesíteni, ezért nagyon nagy öröm. Ezt lehetne még fokozni. És érdekes az, hogy itt nem áll meg az angyal, hanem azt mondja, hogy nagy örömet hirdetek néktek, amely az egész népnek öröme lesz. Még tovább megy az angyal. És nyilvánvalóan Amikor örömről beszélünk, akkor az öröm az olyan valóság, hogy azt mindig jó továbbadni. Amikor örül valaki, akkor azt nem tudja a szívébe tartani. Azt meg akarja osztani valakivel. És látjuk azt, hogy itt nem fejeződik be ezzel a gondolat, hanem Istennek serege, azt olvassuk másut, hogy egész hadserege jelent meg, az angyaloknak a hadserege. Igaz, a valóság az nem csak azt a valóságot jelenti, amit mi a szemünkkel látunk, hanem azt is, amit érzékelünk valamilyen módon, mert Isten belénk teremtette ezt, de valójában a hitnek a szemeivel tudjuk megközelíteni. Igaz, az, hogy egy ilyen, ami ott a Zoli előtt van, egy ilyen kis lejátszó hogyan működik, azt nem tudjuk. De az, hogy működik, azt látjuk. És az, amit itt az angyalok mondanak, az arról a valóságról tudósít bennünket, hogy ennek a világnak nem csak ez a valóság tartománya van, hanem van élet, ezt nem kell kutatni, a Bibliába hívő ember ezt tudja, hogy van élet ezen a földön túl is. Hiszen azt mondja a mennyei édesatya, hogy akik hisznek, azoknak örök életük van, és ő helyet készít nekünk, és oda mehetünk. És az a hely, amelyet ő készített, a legcsodálatosabb, amit ember szíve el nem gondolt, amit szem nem látott, fül nem hallott, olyat készített Isten az őt szeretőknek. És mit mondanak az angyalok? Figyeljük meg! Azt mondják, hogy dicsőség a magasságban az Istennek. Isten dicsőítik elsődlegesen. Az egész karácsony Istennek a dicsőítése. Minél inkább dicsőítjük, minél inkább hálás szívvel vagyunk, annál jobban megértjük a megváltónak a megszületését. És még valamit mond, hogy a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Nem azt mondja, hogy békesség a jó akaratú embereknek. Tehát az egy fordításbeli pontatlanság, hanem az szerepel itt pontosan az igében, hogy azoknak az embereknek van békességük, akiknek a szívébe ott él az Úr Jézus Krisztus. Az a jó akarat, hogy az Istenfélő embernek van békessége. Az, aki befogadta, aki éli, megéli a hitet, annak szívbéli békessége van. És ez Istentől származik, az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Egészen más, ugye? Az békesség nem belőlünk származik, hanem a békességnek a fejedelmétől, az Úr Jézus Krisztustól. És itt a befejezésben azt olvassuk, hogy olyan erős volt ez az üzenet, hogy a pásztorok nem bírták magukban tartani. Ha valami örömöt hallunk, azt továbbadjuk. És a pásztorok is azt mondták, hogy menjünk el azonnal, és nézzük meg, hogy igaz-e az, amit mondott nekünk az angyal. Így is tettek. És azt gondolom, hogy így tehetünk mi is, hogy ne elégedjünk meg soha a félmegoldásokkal. Hogy mindig győződjünk meg arról, hogy amit az ige mond, amit a Biblia mond, az valóság. Mert ez így van, valóság. De erről győződjünk meg saját szemeinkkel, füleinkkel. Ne elégedjünk meg azzal, amit mondanak, hanem olvassuk az igét, éljük, keressük az igazságot. Mert Isten kijelentette magát az Úr Jézus Krisztusban, és erről beszél ez a karácsonyi történet. Ha ezt megértettük, akkor mondhatjuk el igazából, hogy üdvözítő született nékünk. Hogyha ő a szívünkben megszületett, ott lakozást nyert, ott békességet teremtett, és ezt a békességet, ezt a szeretetet tovább tudjuk adni mi is a mindennapot. Mindennapokban az áldott karácsony az azt jelenti, hogy a Krisztus Jézus megszületett. És így kívánok áldott karácsonyt minden jelenlévőnek, dicsőség ezért az Úr Jézusnak, dicsőség Istennek.